Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk szent igéit, amelyek írva találhatók a Máté írása szerinti szent evangélium 22. részében, a 23. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszban. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támaszon utódot testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek, én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene, az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért jeltek testvéreim is imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, de sokszor hangozhat fel az életünk felett ugyanez a szó, ez a krisztusi szó, tévelyektek, mert sem az írásokat, sem az Isten hatalmát nem ismeritek. Sokszor vagyunk mi olyan gőgösök, és gondoljuk azt magunkról, hogy mi már mindent megtanultunk rólad, és ismerünk, és tudunk rólad szépen beszélni, atyánk. Sokszor teszünk szóval bizonyságot te rólad, ám életünk, cselekedeteink, tetteink, munkánk, mindaz, ahogyan az életünk egyes területeit megéljük, sokszor egészen másról tesznek tanúbizonyságot. Tévelygünk. Tévelygünk, amikor nélküled kezdünk meg egy napot. Tévelygünk, amikor nélküled indulunk el egy ösvényen, egy úton. Tévelygünk, amikor saját terveinket, gondolatainkat, céljainkat kergetjük. Tévelygünk, amikor azt gondoljuk, hogy saját erünkből képesek vagyunk bármit is elérni vagy megvalósítani ebben az életben. De olyan jó, hogy te tévelygő gyermekeidet is újra és újra magadhoz öleled, hogy neked így kellünk mi, téged nem ismerve, a te igédet nem ismerve. Köszönjük neked azt, hogy elhívtál és elhoztál erre az Isten tiszteletre, mert ez is a te végtelen szeretetedről és irgalmadról tanúskodik. Köszönjük, hogy itt lehetünk és hallhatjuk hozzánk szóló személyes üzenetedet, amely által most is tanítani, vezetni kívánsz bennünket. Szólíts meg a te lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, mely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. A felolvasott bibliai szakaszból, Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 32. verset olvasom ismét. Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Eddig az alapíge. Kedves testvéreim, az emberi élet gyakran és talán mindig olyan volt, mint amikor Noé idejében éltek az emberek. Noé idejében, amikor mindenki élte az életét, dolgozott, pihent, szórakozott, ugyanazt tették, amit mi is teszünk. Azonban volt valaki, aki másképpen élt. Ott volt Noé, aki különös módon, a többieknek talán érthetetlen módon egy bárkát épített. Építette a bárkát, mert tudta, hogy nem csak arról szól az élet, hogy egyik nap jön a másik után, hogy élvezzük az életet, hogy küzdünk az életben, és egyáltalán éljük azt, hanem lesz egy nagy megpróbáltatás, lesz egy nagy átváltozás az életben. Ezt tudjuk ma is. Tudjuk jól, hogy ha nem is özönvíz, de mindannyian majd el kell távozzunk. Eljön egy olyan idő, eljön egy pillanat, amikor az élő Isten elszólít bennünket. A kérdés csupán az, hogy vajon hogyan készülünk mindenre? Vajon milyen hajót építünk mi? Hogyan építjük a mi életünk hajóját? Mindenki más módon teszi ezt. Van, aki nem nagyon törődik az építéssel, drága idejét mással tölti, sokkal fontosabb dolgokkal. Van, aki olyan hajót épít, amely nem igazi vízi útra készült, látszat hajó, látszat élet, látszat hit, amely inkább olyan, mint egy makett, vagy egy játékhajó. Van, aki pedig úgy tesz, mintha erős hajót építene, mintha erős hite lenne, mintha nagyon vallásos lenne, és szilárd fundamentumon állna. Olyan ez az ember, mintha erős hajót építene, fűrésszel, kalapál, nagy hanggal, akik elmennek mellette, azt mondják, hogy lám, ez egy nagyon erős hajó, nagyon stabil élet, azonban, hogyha jön majd a próba, ez sem állja ki a próbát, mert nem valóban, és nem szívből tette ezt. És végül van olyan is, és hiszem, remélem, hogy mindannyian ebbe a csoportba tartozunk, vagy ha nem, e felé tartunk, van olyan ember, aki igazán építi a hajóját. Aki a hajó szerkezetét a legerősebb fából készíti, a legerősebb kötésekkel illeszti össze a különböző részeket. Az ilyen ember nem a feltűnősködésre, nem arra törekszik, hogy minél többen lássák, hogy ő építkezik, hogy neki milyen kiváló élete van, hogy az ő élete mennyire ellent fog majd állni, hanem az ilyen ember a lényegre törekszik, és egy biztos, erős, szilárd fundamentumon nyugvó életet épít. Nagyon fontos tehát, hogy hogyan készülünk arra az utolsó napra. Nagyon fontos, és azért is lényeges ez, mert a halál közelsége méri le az embernek a mienségét és hitét. Amikor megrendülünk, amikor arra gondolunk, hogy el kell múlnunk, akkor vegyük észre, hogy mennyire megszelídülünk, mennyire a jóra törekszünk. Végeztek széles körű kutatásokat azok emberek körében, akik klinikai halálon átestek, és újra élesztették őket, és mindannyian különös élményekről számolnak be, de ami még érdekesebb ezekben a történetekben, az azt követő élet. Akik ilyen túlvilági élményt, ilyen halál utáni élményt éltek át, egytől egyig megváltoztatták az életüket. Akik már tudták, hogy ott vagyok, és utána visszakerültek, azt mondják, hogy nem lehet így élni. Nem lehet úgy élni, ahogy eddig éltem. Volt egy gazdag ember, rengeteg gyárral, céggel, nagyon sok pénzzel, dollármilliókkal, és eladta mindenét. Volt egy másik ember, aki hajszolta a javakat szintén, aki nagyon önző, törekvő volt, és miután átélte ezt az élményt, a halál élményét, teljesen a szeretetre figyelt, elkezdett templomba járni, és már a lelki belső értékek lettek számára fontosak. Így kell emlékezzünk a halálra, ahogy a latinok is mondták, és ezt iratta föl velünk az első görög órán a tanárunk, latinul ugyan, memento mori, emlékezz a halálra. És ez nem csak egy rémizgetés, nem az a célja ennek a mondásnak, hogy az ember mindig rettegjen, Hát a hívő embernek nem kell rettegni a haláltól. A hívő embernek életet és értéket, az életének az értékét mutatja meg a halálnak a gondolata. Mert hogyha mindent úgy teszek, ahogyan azt az Úr Jézus elrendelte, a minden tiszta lelkiismerettel, a hasonlatnál maradva igazi hajót építek, akkor nem kell félni. Nem kell félni még a haláltól sem. Mindig is érdekelte az embereket a halál és az azt követő élet. Jézust is a túlvilági életről kérdezték a szadduceusok, hasonlatunkhoz visszatérve a tengeri útról, amelyre minden ember készül életének végén, amelyre egy hajót építünk. Egy nagy vita párbajt örökít meg Máté evangéliuma. Jézus nem csak a szadduceusok ostromolják furfangosabbnál furfangosabb kérdésekkel, hanem az írástudók és a farizeusok is. Ha a mai társadalmi viszonyokra szeretném lefordítani, akkor azt mondanám, hogy akadémikusok vannak Jézussal szembe. Bölcs, tudós emberek, akiknek mind a lexikális tudása, mind a logikája, mind az emberismerete nagyon mély volt. És ezek az emberek támadják Jézust. Egyébként a szadduceusok és a farizeusok két külön vallási irányzat volt Izraelen belül, és nagyon sok dologban nem értettek egyet. De amikor feltűnik Jézus a porondon, amikor érzik és látják az ő tanításának és életének átütő erejét, érzik, hogy a régi vallási alapok megrendülnek, akkor összefog ez a két egymással egyébként egyet nem értő párt, a farizeus és a szadduceus, és Jézusnak támadnak. Szadduceusokról nem sok mindent tudunk, annyit tudunk róluk, hogy Cádok főpap leszármazottjainak tartották magukat innek, és a nevük szadduceus. A felolvasott igéből derül ki az ő tanításoknak egy fontos motívuma, mégpedig az, hogy nem hittek a feltámadásban. Egy kicsit olyanok ők, minthogyha csak az anyagban hinnének. Nem hisznek a feltámadásban, csak abban az életben hisznek, amely a fogantatástól a koporsóig tart. És azt mondják, hogy utána semmi nincs tovább. És mindezt a tanításukat az írástudókkal karöltve a Szentírásra alapozzák, hiszen számos olyan zsoltár, olyan profétai beszéd van, amely arról szól, hogy az ember miután meghal, a holtak hazájába száll le, és ott nincs folytatás. Az emberiséget mindig is foglalkoztatta az, hogy mi lesz az élet befejezése után. Az embereknek azonban, hasonlóan ezekhez a kérdezőkhöz, általában nem volt elég annyi, hogy lesz feltámadás és lesz örök élet, hanem mindig plusz kérdéseket tettek föl. Hogyan támadunk föl? Milyen lesz az örök élet? Fogunk-e találkozni vajon az elhunyt szeretteinkkel? Mindenki fel fog-e támadni? Ilyen úton nem a lényegre kérdezve, hanem a formára kérdezve közelítették meg Jézust a szadduceusok az általuk nem hitt feltámadás kérdésében. Nem érveket hoznak föl, hanem egy beugratós kérdéssel próbálják Jézust lépre csalni. Ki lesz a férje egy 7-szer törvényesen megházasodott asszonynak a feltámadáskor? Hogy lesz annak az asszonynak a sorsa, aki a mózesi törvényekhez hűen, ugye a sógorházasság szokását betartva élt, akkor 7 férje lesz? E kérdés feltevéssel szerették volna azt bebizonyítani, hogy logikailag nem fér össze a feltámadás hite a mózesi törvénnyel. Az Isten igéjével próbálják megcáfolni Jézusnak a tanítását, és az ő tanítványainak a hitét a feltámadásról. Jézus két fronton is válaszol. Először is a saját fegyverükkel veri vissza a támadást, és azt mondja, hogy nem ismeritek az írást. Gondoljunk bele, testvérek, hogy egy akkori tudós embernek, egy akkori akadémikusnak hogyan eshetett ez? Egy egyszerű vándorprófétának tartott valaki, aki ráadásul nem is olyan díszes ruhában volt, mint ők, nem is olyan előkele helyen ült a zsinagógákban, mint ők, és nem hajtották meg előtte a fejüket az utcán az emberek, és nem hajoltak meg mélyen előtte, azt mondja nekik, hogy nem ér semmit a ti tudásatok. Az a tudás, amit évtizedeken keresztül palléroztak. Az a tudás, amely a Tórát betűről-betűről tudta, és ismerte, és tudta idézni. Azt mondja, hogy nem ismeritek az írásokat, tévelyektek. És egy rövid mondattal válaszol Jézus. Az a rövid mondat, amely alapigénynek az első fele, és amely egy idézet a Szentírásból, Mózes második könyvének 5. fejezetéből. Mózesnek így mutatkozik be az élő Isten az égő csipkebokornál. Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Ennyit mond csak Jézus, és nyilván a zsidó farizeusok és szadduceusok tudták, hogy miért-e válasz. Hiszen Mózesnek úgy mutatkozik be, hogy nem élő embereket sorol föl az Isten. Mint hogyha most úgy mutatkozna be nekünk az Isten, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene vagyok. Tehát nem élő embereket sorol föl. És utána Jézus hozzáteszi, Isten az élők Istene. Ez csak is úgy lehetséges, ha Ábrahám, Izsák és Jákob nem halt meg. És ha meg is halt, akkor feltámadt. És ezzel dönti romba teljesen a farizeusoknak, szadduceusoknak az érvrendszerét. Aztán a másik front, amin visszaveri a támadást, az egy sokkal áthatóbb, és már nem a Szentírásból veszi a bizonyító ígét, hanem azt mondja, hogy amellett, hogy nem ismeritek a Szentírást, az Isten hatalmát sem ismeritek. És ez talán egy sokkal magasabb rendű fundamentum, sokkal magasabb rendű érv annak az Istennek a hatalmára hivatkozni, akinek a szava volt a Tóra, akinek a szava az egész Szentírás. Nem ismeritek az Isten hatalmát. Gondolkozzunk el ezen, testvérek. Ezt mondta Jézus Krisztus azoknak, akik kételkedtek a feltámadásban. Istennek hatalma van, természet és ember feletti tettek véghez vitelére is. Szadduceusok úgy gondolhatták, hogy észérveik bástyaként veszik körül gondolkodásukat, azonban egy dolgot kihagytak a számításból. És nagyon sok mai ember is ezt az egy dolgot kiszokta hagyni a számításból, az Isten hatalmát. Ezért mondták a régiek, hogyha valami eljövendő eseményről beszéltek, hogyha élünk és Isten megtart bennünket. Igen, sokszor így van az ember. Sokszor eltervez dolgokat tökéletesen, furmányosan, kikezdhetetlenül, elgondolunk sok mindent. Egy tényezőt azonban nem veszünk figyelembe, az Isten hatalmát. Magukat teológusnak valló tudósok próbálnak sok minden csodát megmagyarázni a Bibliában, de arra még véletlenül sem gondoltak, hogy talán Isten volt, aki a hatalmával cselekedte ezeket a csodákat. Természet feletti, ember számára érthetetlen módon. Sokszor kihagyjuk őt a számításból. És sokszor úgy vagyunk, mint a régiek, akik a sík alföldeket, a lapos tengert szemlélve azt mondták, hogy az képtelenség, hogy gömbölyű legyen a föld. Nem így vagyunk mi is a mi életünkben? Látjuk a mi életünket, látjuk-e világ törvényszerűségeit, látjuk a bűnösséget, látjuk az emberi élet végességét, és valahogy nem tudjuk elképzelni, hogy mindennek folytatása lesz. Valahogy nem tudjuk azt sem elképzelni, hogy igazságszolgáltatás is lesz, ahogy ma reggel olvastam egy verset Vas Albertől, 1995-ben írta a Magyarországra az itteni magyaroknak, és azzal biztatja, hogy nyugodjatok meg, hogy az Isten igazságmalma lassan őröl, de őröl. Nagyon nehezen tudjuk mi ezt átélni és megérteni, hogy ezen a világon túl van még egy másik világ. Ezen a világnak az igazságán túl van egy igazi igazság, ami attól, hogy nagyon kevesen gyakorolják az emberek, még van, még hat. És lehet, hogy nem sikeres az, aki az Isten országa szerint él, de mégis az az igazi élet. Így módon az ember az Isten hatalmát is számításba veszi, a világ visszásságai, sok-sok nehézség, sok-sok törvényszerűség, ami talán egymásnak ellentmond és ellenünk van, a csodák, a feltámadás, minden egy egészé gömbölyödik össze. Ez lehetne talán mai ige egyik fő üzenete, Isten hatalma végtelen, és sokszor érthetetlennek tűnő dolgok az életünkben, az ő akaratát figyelembe véve értelmessé és észszerűvé válnak. Csak nem elég egy pillanatig megállni, hanem sokáig meg kell állni, és Isten kezébe helyezni a mi gondolatainkat, mert ő vezeti az ember gondolatát. Nem csak a saját vágyaink és saját logikánk szerint kellene gondolkodnunk, hanem az ő kezébe helyezni nem csak a szívünket, lelkünket, hanem az agyunkat és az értelmünket is. És ő vezet bennünket. Isten végtelen hatalmára van egy teológiai kifejezés, ami számomra különösen kedves, nagyon egyszerű mondat, így hangzik latinul, Deus semper major, azaz Isten mindig nagyobb. Isten mindig nagyobb. Mennyire vigasztaló és mennyire bátorító tény ez. Isten mindig nagyobb. Nagyobb aggodalmainknál, nagyobb kicsinyességünknél, nagyobb-e rövid életnél. Isten mindig nagyobb. Érdemes rábízni tehát életünket, mert ő még a leglehetetlenebb helyzetből is képes megmenteni. Aztán Jézus azt is elmondja az alapigében, hogy Isten nem a holtak istene, hanem az élők istene. Mondja ezt azoknak a farizeusoknak, akik nagyon érdeklődnek a holtakról, az elhunyt testvérekről, hogy kinek lesz a férje, hogy hogy lesz a házasság, meg ezek a dolgok a túlvilágon. Jézus azt mondja, hogy ne erre figyeljetek. Ne az elhunytakra figyeljetek, mert nem származik abból semmi értelmes. Figyeljetek az életre, mert Isten itt és most munkálkodik. Isten az élőké, az élő embereké, a most élőké tehetnénk hozzá. Fontos, hogy tudjunk a túlvilági dolgokról. Fontos, hogy legyen egy szilárd hitünk a feltámadásról, hiszen ez volt a téma. Ez volt Jézus és a szadduceus-farizeus párt közti vitának a témája. De sokkal fontosabb az, hogy ebben az életben már úgy éljünk, és már úgy vigyük a dolgainkat, amely biztosan előre visz bennünket, és biztosan a megérkezésig viszel bennünket. Isten az élők istene. Azoknak az embereknek az istene, akik keresnek, akik küzdenek, akik szenvednek, akik dolgoznak, akik hajót építenek, hogy megérkezhessenek a másik oldalon. Mert nem mindegy az sem, hogy milyen hajót építünk, milyen a mi életünk. Olyat, amelynek a végén a vitorlát nyugodt szívvel vonjuk le, mert tudjuk, hogy révbe értünk. Vagy olyat, amely szétesik az angyali harsonák ítéletet hirdető hangjára. Ezért nem mindegy tehát, hogy építjük ezt a hajót, amely elvisz a révbe, vagy nem építjük, mert nem hisszük azt, hogy van rév, mert nem hisszük, hogy van valaki, aki segít hajót építeni, mert nem hisszük, hogy van valaki, aki erősebb, ügyesebb és bölcsebb, mint mi vagyunk, hogy van valaki, aki nagyobb nálunk. Isten az élők istene, aki mindent megtesz azért is, hogy minél több élő legyen. Élőknek mondjuk magunkat, de Jelenések könyve világít rá arra, az 7 gyülekezetnek írt levél egyikében, hogy azt mondod magadról, hogy élő vagy, pedig halott vagy. És itt 2 mérce jelenik meg. Megjelenik az emberi mérce, amely azt mondja, hogy az élet attól élet, hogy dobog a szívünk és lélegzünk. És megjelenik az isteni mérce, amely azt mondja, hogy attól van életed, hogy van örök életed. Ha nincs örök életed, nincs életed, akkor halott vagy. Isten így módon is azt akarja, hogy minél több élő, mondhatnám azt is, hogy minél több örök élő legyen. Minél többen tapasztalják már meg most, ebben a földi életben, hogy örök életük van. Ezek a megtapasztalások nem egetrengetőek. Gyakran csak csendben, egy-egy igeolvasásban, egy-egy reggeli, hajnali hálaadásban nagyon bensőségesen szólít meg az Isten, enyém vagy, én hordozlak téged, örök életed van. Isten mindig nagyobb, mert ő az élők istene. És azt akarja, hogy mi is az életet munkáljuk. Munkáljuk azt az életet, ami keretet ad az örök életnek. Védjük az életet. Nagyon sokan ismerik ezt a fogalmat, nagyon sokan védik az életet hívőként, hitetlenként, legyen az egy magzat élete, egy otthontalan ember élete, vagy akár egy távoli földrészen élő, éhező embernek az élete. De nagyon fontos, hogy lássuk, ez a földi élet csupán a kerete, csupán az előkészítése annak az örökkévalónak, ami el fog jönni. Igazi értelme tehát a jelen való világnak az örök létben teljesedik be. Erről szól egy svéd népmese alapján leírt történet, amelyben különböző vélemények hangzanak el az életről. Hadd olvassam fel a testvéreknek ezt a történetet. Nagy csend ülte meg a nyári erdőt. A madarak szárnyuk alá hajtották fejüket, jóleső nyugalom terült el a tájra. Pinty egyszer csak fejét felszegve megszólalt. Mi az, hogy élet? Mindannyian megütköztek e nehéz kérdésen. Először a rügyeit vigyázva bontogató vadrózsa bokor szólalt meg, az élet nem más, mint állandó kibontakozás. Pillangó nem volt ennyire filozófus lény, virágról virágra libbenve, itt is ott is nektárt nyaldosva csak ennyit mondott. Az élet csupa nyalánkság és boldogság. Lent a fűben a hatalmas szalmaszálat cipelő hangya nem hagyhatta ezt szó nélkül. Az élet csupa munka és vesződtség. A frissen gyűjtött mézzel a kaptár felé siető méhecske ezt durozsolta. Nem, az életben munka és szórakozás váltogatja egymást. Ahol ilyen bölcs dolgokról folyik a szó, onnan a vakon sem hiányozhat. Egy szóra kidugta hát fejét friss vájatából. Az élet a sötétség elleni állandó harc. Össze is kaptak volna, ha az eleredő eső nem hűti le a kedélyeket. Az esőcsepp is el akarta mondani a maga bölcsességét. Az élet csupa könny, semmi más, csak könny. És már úszott is a patakkal a tengerbe. Ott a hullámok hatalmas csapásokkal ostromolták a parti sziklákat. Az élet a szabadságért való sanyarú küzdelem mennydörögték. Fenségesen körözött az erdő felett a sas, az élet felfelé törekvés kiáltotta a magasból. A vénszéltől meghajlott nyírfa is bekapcsolódott már a vitába, az élet azt jelenti, hogy beadjuk derekunkat a hatalom előtt. Leszállt az éj. Hangtalan szárnycsapásokkal lebegve huhogta a bagoly, az élet kihasználni az alkalmat, ha mások alszanak. De ezt már nem hallották a többiek. Az alvó erdő csendje borult a tájra. A lakodalomból hazafelé tartó fiatalember a sok tánctól fáradtan levetette magát a fa alá, és mintha a Pinthez szólt volna, felsóhajtott. Az élet nem más, mint a szerencse hajszolása és a csalódások csapásainak elviselése. Az ébredező hajnal ezzel keltette az alvó erdőt. Én, a hajnal, az új nap hírnöke vagyok. Az élet pedig az örökké valóságé. Az élet az örökké valóságé, tehát derült ki a történetből, és bármennyi féleképpen is vélekedünk róla, ez kell legyen a fő irány. Építsük tehát úgy a földi életet, hogy ne csak nekünk legyen javunkra, hanem másokat is tanítsunk arra, hogy lesz feltámadás, lesz ítélet, lesz Isten előtt való megállás, és lesz örök élet. Mindezt tegyük azért, hogy minél többen vészeljék át a viharokat, hogy minél többen kössenek ki az örök élet kapujában, az élet Istenének kikötőjében. Legyen így. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy te egykor megszólítottál bennünket, nevünkön hívtál, megváltottál, és magadnak jegyeztél el. Elég nekünk, Istenünk, ez a kegyelem. Elég nekünk a te kegyelmed hatalmassága, amely felül halad minden emberi gondolatot, és amelyet olykor megtapasztalunk, amikor kegyelmesen megmentesz bennünket bűneinkből, kínos élethelyzeteinkből, betegségeinkből, lelki tusáinkból, megoldatlan, nehéz problémáinkból. Köszönjük, Istenünk, hogy Úr Jézusban életet, sőt, örök életet készítettél. Hálát adunk mindazért a tapasztalásért, amely már jelen való világban engedi ízlelni és kóstolgatni azt, ami az eljövendő, amelynek a teljességébe tartunk. Istenünk, add, hogy tudjuk úgy vezetni életünket, úgy építeni hívő életünket, hogy az mindinkább te feléd vezessen, hogy az mindinkább világítson, mások számára is útmutatás legyen. Megalázzuk magunkat előtted, Istenünk, és kérünk, légy velünk, mert ahogyan hátratekintve hálát adunk, úgy könyörgünk, te érted, aki kezedben tartod a mi sorsunkat, a mi életünket, aki vezérez bennünket, aki egy olyan kiváltvalóképpen való utat mutatsz, amely az életre vezet, add, hogy tudjunk hűségesek maradni, tudjuk megcselekedni mindazt, amelyet ígédben az Úr Jézus által tanítottál nekünk.
Kérünk áld meg azokat a testvéreinket, akik nehézségben, betegségben, gyászban, vagy egyéb testi vagy lelki nyomorúságban vannak. Kérünk, légy az ő világosságuk, reménységük, töltsd meg életüket fénnyel. Kérünk áld meg ezt a gyülekezetet, és azt az Anya Szent Egyházat, melynek kebelén vagyunk, és könyörgünk végül ezért a nemzetért, melynek mindannyian gyermekei, mindannyian feladattal ellátott emberei vagyunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon az Úr imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.